Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Öt Karika mai adásában először a NOB szerdán kezdődött kongresszusával foglalkozunk, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszél a fejleményekről. Szőlősi Zácsik Szandra a női kézilabdázók győri olimpiai selejtező tornájáról mondja el gondolatait, a dordresti rövidpályás gyorskorcsolya VB tanulságait Báhidi Ákos menedzser edző, az összetettben aranyérmes Liu Shaoyang és a női váltóval hatodik helyezett Jászapáti Petra összegzi, majd megszólal a lengyelországi fedettpályás atlétika EB-n bronzérmes Krizsán Xenia és a tollaslabdázó Krausz Gergely. Sevillából jelentkezik be a Magyar Férfi Kenusok Szövetségi vezetőedzője Németh Szabolcs, a birkózók budapesti európai olimpiai kvalifikációs selejtező tornájáról Bácsi Péter szakmai igazgató nyilatkozik, majd interjút hallhatnak a római nemzetközi versenyen a kötött fogásúak 87 kilós mezőnyében győztes Takács Istvánnal. Tartsanak velünk! Szombatig online rendezik meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusát. Kalapos Mihály Kulcsár Krisztiánt, a MOB elnökét kérdezte.
Kettő olyan téma van, ami leginkább foglalkoztatja a Nemzetközi Olimpiai Családot, nyilván minket és más olimpiai bizottságokat is. Az egyik az az első napon lezajlott tisztújítás, ahol igazából meglepetés nem volt, lévén Bach elnök a második periódusára egyedül kandidált, ami azért nagyon sajátos ismerve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság működését, mert ez egy áhított pozíció, itt mindig több jelölt szokott lenni, többen méretik meg magukat, de én azt hiszem, hogy visszatükrözve azt a kihívással teli időszakot, amin a nemzetközi sportvilág most keresztül megy, így volt jó, és egy kicsit meg is könnyebbült mindenki, hogy Bach még egy terminust vállal, és végigviszi a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot ezen az űrös időszakon, ami a post-covid időszakát jelenti, ami az orosz dopingügyek félleges lezárását jelenti, és egyéb nehézségeket, amik mondjuk például az olimpiai játékok megrendezésével kapcsolatosan merülnek föl. Tehát ez egy nagy téma volt, ami nyilván a tisztítás, ami mindenkit érdekelt, és ennek most vége van. És hát nyilván Tokióval kapcsolatos hírek, ezt meg úgy kell elképzelni, hogy alapvetően ugye folyamatos reportingok vannak, tehát tájékoztatják a tagságot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagságát az egyes bizottságok, és az egyes szervező bizottságok is ebbe beletartoznak. Jelesül a tokiói szervező bizottság is prezentált, és ez nagyon izgalmas volt.
Mondhatjuk azt, hogy megnyugtató, hogy a NOB és Japán teljességgel elkötelezett az idei nyári olimpia megrendezése mellett?
Hát ezt azok mondhatják, akik örülnek annak, hogy olimpiát fognak a japánok rendezni. Én ezek közé tartozom, hogy a Olimpiai Bizottság meg a magyar sportolók ide tartoznak. Ha ez az olimpia nem Japánban lenne, vagy nem ők kapták volna meg a rendezést, akkor ez teljesen esélytelen, hogy ezt a nyári olimpiát megrendezik. Egészen elképesztő az az áldozatvállalási készség, az a hozzáállás, fegyelmezettség, hogy a japán szervezők, a japán kormány ezt az ügyet kezeli, úgyhogy ez nagy szerencse, hogy így alakult, és nem is nagyon hallani nyafogást azzal kapcsolatosan, hogy milyen lesz az olimpia. Tehát önmagában az a hír, hogy lesz olimpia, ez a nagy hír, ez az, ami mindenkinek egyfajta revelációt jelent. Az, hogy majd hogy alakulnak a járványügyi adatok és a hangulat, és a japán kormány hogy dönt azzal kapcsolatosan, hogy milyen járulékos szigorítások lesznek, ez teljesen mellékes a nagy kérdés mellett eltűnt.
Thomas Bach, a NOB elnöke meghirdette az Agenda 2020 plusz 5 nevet viselő programot is. Ez mit jelent?
Az Agenda 2020 az egy jól működő, alapvetően a változ, vagy te magad változásra kényszerülsz szlogenre épp, és ez a plusz 5, ez ugye azt jelenti, hogy 2025-ig tart ez az időszak a Bachnak, ez az 5, ez azt jelenti, de 15 új ajánlást tartalmaz magában. Ezek gyakorlatilag, ahogy már mondtam, erre a post-covid időszakra készíti fel a Nemzetközi Olimpiai Mozgalmat. Több ajánlás különböző területeken található benne, hogy csak egyet említse a jövőben az olimpiai játékok megrendezésére vonatkozó pályázatokkal kapcsolatos. Hát ez is ugye 2017-ben a limai kongresszuson végleg eldőlt, hogy a régi rendszer, ahogy 120 éven keresztül választották ki a rendezőket, ez idejét múlta, és hogy mi az az új irány, ami alapján a NOB a jövőben a rendezővárost kiválasztja.
Ennek előszele már az, hogy a NOB az ausztráliai Brisbane-t részesíti előnyben a 2032-es pályázatoknál?
Ennek a folyamatnak a része, ez nem most került elfogadásra, tehát az a procedúra, ami alapján az úgynevezett célzott dialógus folytatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Brisbane-nel, ez a már most hatályban lévő kiválasztási folyamat. Ugye ez azt jelenti, hogy továbbra is folyamatosan tartja a kapcsolatot az egyes érdekelt felekkel, de Brisbane-nél már olyan szinten vannak a tárgyalások, hogy velük egy célzott, már a konkrétumokról szóló beszélgetés zajlik, igen.
Minket ez hogyan érint?
Mi nagyon szeretnénk azt, hogy a főváros és a magyar állam ebben úgy tudjon hasonló álláspontot kialakítani, hogy az tükrözze a közvélemény igényét, és ez az legyen, hogy mi olimpiát rendezzünk. Ugye ennek a feltérképezése, előkészítése zajlik most nálunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hogy érint minket, Brisbane 2032-vel előrehaladott tárgyalások vannak, ez annyiban érint minket, hogy jó, ha tudjuk, hogy van valaki, aki most úgy látja, hogy akkor hajlandó lesz olimpiát rendezni. Nagyon szeretném, hogyha mi is el tudnánk minél hamarabb ebbe az állapotba jutni.
Kócsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Szőlősi Zácsik Szandra szerint a szerbek elleni jövő szombati meccs dönt majd arról, hogy a magyar női kézilabda válogatott kijut-e a tokiói olimpiára. A március 19-én kezdődő háromnapos győri selejtezőtornán először Kazasztánnal, végül pedig az olimpiai bajnok Oroszországgal találkozik az együttes. A riporter Szabó Gergő.
Tényleg itt vagyunk a selejtező kapujába újra. Hát nagyon bízok benne, hogy most nem fogják törölni, mert tavaly ugyanígy ott voltunk, ugyanígy összetartáson, és akkor közölték velünk, hogy mehetünk haza, mert elmarad a selejtező. Úgyhogy nagyon bízok benne, hogy az idén nem fog megtörténni, mert tényleg már itt van közeleg, már mindenki erre gondol, szerintem már mindenkinek otthon a fejébe. Erre készülünk nap, mint nap, úgy élünk, hogy jön az olimpiai selejtező, ami egyes bizonyos embereknek szerintem legfontosabb hétvégéje lesz.
És hát mindjárt itt van az első meccs Kazaksztán ellen, ugye, amely együttes Kína helyett érkezik, aztán a szerbekkel és az oroszokkal játszanak. Az, hogy a kazak csapat lesz a kínai helyett az egyik rivális, ez mennyire meghatározó?
Hát mi már így elkezdtünk készülni, ugye volt egy háromnapos összetartásunk, ott elkezdtünk készülni Kínára, utána tudtuk meg, hogy Kazaksztán jön Kína helyett, úgyhogy most így fogalmam nincs, hogy Kazaksztán milyen erőket képvisel, de azért nagyon bízok benne, hogy az egy hangoló mérkőzés lesz tényleg itt a szerbek elleni döntő mérkőzésre. Bízok benne, hogy nagyon jó teljesítményt tudunk majd nyújtani, amiből tudunk építkezni, és szombaton még jobbat tudunk, tényleg az, hogy ez a nagyon fontos szombati mérkőzésből győztesen jöjjünk ki.
Ez a szerbek elleni találkozó döntheti el nagy valószínűséggel az olimpiai részvétel jogát?
Hát én szinte biztos vagyok benne. Nem hiszem, hogy a szerbek meglepetést fognak okozni az oroszok ellen. Azért gondolom az oroszoknak is nagyon fontos, hogy minél korábban kiderüljön, hogy kijutottak az olimpiára. Úgy gondolom, hogy ez a szombati mérkőzés lesz az, ami dönteni fog, hogy Szerbia vagy Magyarország jut ki az olimpiára.
Talán nem érdemes még átugrani a selejtezőt, de hát mi másra gondolhatna egy magyar sportszerető vagy egy válogatott játékos, hogy sikerül a kvalifikáció, és ha esetleg megvan a kvóta, akkor hát nyilván két gyerekes anyukaként ez egy nagyon komoly döntés, de akkor Szőlősi Zácsik Szandrával utazik majd a válogatott Tokióba?
Hát addig még azért egy pár hónap eltelik, azért még ki kell harcolnom azt, hogy ott legyek az olimpiai keretbe, hogy kiutazhassak Tokióba, de nyilván mindent meg fogok tenni ezért, és igen, szeretnék menni az olimpiára.
Szőlősi Zácsik Szandrát, az MTK válogatott kézilabdázóját hallották. Öt karika. Minden idők legeredményesebb magyar szereplését hozta a dordrechti rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság. A küldöttség a Liu fivérek vezetésével 3 arany és 3 ezüstérmet szerzett. Liu Shaogang 500 méteren és az összetettben is aranyérmet nyert, 1000 méteren ezüstérmes lett. Liu Shaolin Sándor 1000 méteren győzött, az összetettben pedig második lett, ahogy ezüstérmesként zárt a két testvér a váltóban, Krüger John Henryvel és Burján Csabával kiegészülve. A magyar női csapat 6. lett. Virányi Zsolt először Báhidi Ákost, a válogatott edzőjét és menedzserét kérdezte.
Elsősorban azt emelném ki, hogy mindig szükségünk van azért visszacsatolásra, itt olyan munkákat kell elvégezni, ahova mindenképp kell az a pozitív visszacsatolás, ami átlendítheti a fejeket, nem csak a versenyzőit, a miénket is arra, hogy töretlenül tudjuk ezt a nagyon komoly munkát végezni, ez nagyon kellett, hiszen az olimpia előtt állunk, és ha sorba tenném, akkor természetesen a Liu testvéreknek a világbajnoki címeit, a most először megszerzett összetett világbajnoki címet és ezüstérmet, illetve fiú váltó ezüstérmet, és a hölgyeknek a nagyszerű 4-0-7-es kocsajázását tovább játszott, Láci Petrának az 1000 méteres B-döntő második helyét, ezek jönnek itt sorban állam.
Az Európa-bajnokság utáni egy hónapban, illetve az elmúlt napokban mennyire volt benne a levegőben az ennyire sikeres szereplés, ha gondolok Liu Shaolin Sándorra, illetve Liu Shaowangra?
Semmiképpen nem volt benne a levegőben, sokkal inkább a belefektetett hitünkben, hogy megfelelő munkát végeztünk el, azért abban benne volt. Ez egy elképesztően sikeres végészereplés, ugye összetett VB-t azért még magyar sorszakes nem nyert, egy aranyérmünk volt ezt megelőzőleg, és mindenki, aki ebben segített még szakemberek, sok munkája és hite volt benne, hogy ez így sikerült.
Ezen a Dordrechti világbajnokságon hol volt a fordulópont, amikor a két Liu testvér átlendült egy bizonyos holtponton? Ugye a pandémia őket is érintette, illetve a nőknél Jászapáti Petrát is például, aki lemaradt az EB-ről.
A COVID-fertőzés által megtörtént folyamatos törések, amink a munkánkban voltak, itt 50 nap kihagyásokat kell elképzelni, ez teljesen szétrombolta a felkészülésünket. Tehát, hogy ennyi kihagyásból az következik főként, hogy elsőben fizikailag kell valahogy építkezni. Az EB után fejben is kellett, tehát, de fizikailag nagyon. Tehát, hogy az edzéseinket igyekeztünk úgy irányítani, hogy az a legjobb legyen, de természetesen a leghosszabb táv az 1005, ahol ez a legkényesebben kijön. És én nagyon örülök a két döntős fejnek és az eredményeknek is. Én úgy gondolom, hogy a gát az ott szakadt át, amikor a fiúk beálltak a negyed döntőre, és futamgyőztes időkkel kerültek be az elődöntőbe. Én úgy gondolom, hogy úgy jött nekik meg, mint a cápának a vérszagra. Tehát, hogy ők ott akkor rögtön megérezték újra, hogy ők kik is valójában, és ez látványos, hogy Sanyinak az 500-os esése ugye megtörtént. Az az esés nincs, akkor ott van még egy érmünk, ebben egészen biztos vagyok, és nem telt el 21 néhány óra, és 1000 méteren győztesen elszól ezután a dobogó legfelső fokára. Ádó egészen egyszerűen fantasztikusan teljesített, főként az 500-os negyed döntő szakított itt fel mindent bennük is.
2018 Pjongcsang, történelmi magyar aranya férfi váltóval, és hát hamarosan, most már kevesebb, mint egy év múlva Pekingben téli olimpia. Ezen a szemüvegen keresztül mit ért ez a mostani világbajnokság?
Vissza kell kanyarodjak a legelső részhez a mondani valamnak, ami a legfontosabb. Tehát ezen a szinten is borzasztó fontos, hogy visszacsatolást kapjunk, hogy jó felé megyünk. Ennél jobb visszacsatolást nehezen tudtam volna elképzelni, hiszen az EB után egy hónapunk volt valahogy rendet tenni fizikailag és fejben a csapatba. Ez ennyire sikerült, és mondom, ki kell emeljem, hogy nem csak a férfiaknál, a hölgyeknél is óriásit léptünk előre. Ezért nagyon fontos ez, mert tényleg közeleg az olimpia, és nagyon komoly munkát kell elvégezni. Tehát nagyon sokszor fogunk egymás vállán sírni a fáradtságtól, és ezeken a pillanatokon az ilyen jellegű eredmények segítik át az embert. Tehát ez egy óriási motiváció, hogy így tudunk kiszállni az idényből, ami egy nagyon csonka és nagyon speciális idény volt, és ebből a szempontból ez elengedhetetlenül hatalmas haszonnal jár, és ezért volt ez itt most nagyon fontos, és nagyon-nagyon elégedett és boldog vagyok miatta, mert így tudunk felszállni arra a szekére, ami nagyon örökös úton fog vinni, mert mondom, rengeteg munkát kell elvégezni, és ez nagyon rende kell lenni a fejeknek, ebben óriási segítség ez a eredmény. Ez a szekér, az pedig Pekingig kell, hogy elvigyen minket.
Báhidi Ákos edzőmenedzser után Virányi Zsolt interjút készített a VB legjobb férfi versenyzőjével, az olimpiai aranyérmes Liu Shaowanggal is.
Nagyon nehezen indult ez az egész, és nagyon fárasztó volt. Végig küzdöttük magunkat, tényleg nem sikerült jól az Európa-bajnokság, és utána végig küzdöttük magunkat az edzéstől a világbajnokságig, és ez nagyon hosszú időszak volt. Kifejezetten ugye nekem sokat jelent, hisz én szerettem volna az olimpia után ugye jól szerepelni a 2018-as világbajnokságon is, ugye sajnos az nem jött össze. Ugye volt egy olyan nyilatkozatom is, hogy szeretnék majd világbajnok lenni a következő olimpiáig. És ugye 2019-ben se jött össze, hiszen ugye eltörtem a bal kézfejemet. 2020-ban beütött ugye ez a Covid helyzet, és egészen 21-ig kellett várni, hogy végre elérjük ezt a remek eredményt.
Honnan volt önben annyi erő 22 évesen, hogy ilyen nehézségek után ott kint Dordrechtben megszerezze első világbajnoki címét úgy, hogy azért előtte ott 1500 méteren sem minden sikerült. Hetedik lett egy kicsúszás után a döntőben.
Igen, a világbajnokság előtti edzéseken is nagyon-nagyon fáradtnak éreztem magamat. Egészen a pénteki napig, amikor a selejtezők mentek, ott viszont nagyon jónak éreztem magamat formailag, és sokkal lazábban tudtam versenyezni, sokkal tudatosabban tudtam felmenni a futamokra, és szerintem ez meg is látszott így a futamokon. És egyébként szombati napon, amikor felkeltem, akkor ugye ezt éreztem magamban, hogy én ma itt világbajnok leszek. És egyébként, amikor kicsúsztam 1500-on, akkor sem voltam csalódott. akkor is nagyon jó erőben éreztem még magamat, csak hát ugye nyilván most egy esés, ez bármikor benne van ebben a sportágban, úgyhogy nem voltam amiatt csalódott, igazából készültem az 500 méterre, úgy álltam már oda, hogy én ma itt világbajnok leszek.
Ez a sokszor emlegetett fáradtság, ez egy olyan nyomás lehetett lefelé, ami esetleg segített, tehát hogy nem volt lehetőség túlizgulni a magát?
Igazából azt tudtuk ugye, hogy nem leszünk csúcsformában, hiszen ugye az Európa-bajnokság után még nyilván nagyon sok edzés történt, és máshogy álltunk hozzá a dolgokhoz, de tudtuk, hogy nem leszünk csúcsformában. Talán lehet, hogy ez is egy ilyen könnyedséget adott, hogy most nem lesz akkora nyomás rajtunk, hiszen tudjuk, nincs senki se olyan jó formában a csapatban, és talán pont lehet, hogy ez adta meg azt a löketet, hogy akkor nem kell túlizulni, és egy kicsit nyugodtabban tudtunk versenyezni.
Ha már szóba hozta a 2018-as pjongcsangi olimpia évét, a történelmi arany évét, ugye a férfi váltóval az olimpián, Magyarország számára ez volt az első téli olimpiai aranyérem, akkor eszembe jut az is, hogy ott is a döntő előtt azért igencsak rendet kellett tenni a fejekben, az öltözőben, mert mindenki erre a bizonyos váltó döntőre készült, meg az éremre, amiből aranyérem lett. Most is volt valami hasonló, hogy ha másképp nem beledöglök, akkor is megcsinálom?
Hát fejben igen, nagyon sok minden lezajlott egyébként, és még Szerdán Ákos is odajött, Bánhidi Ákos odajött hozzám, és akkor volt egy ilyen mélyebb beszélgetés, hogy mire is vagyunk képesek, hogyha tényleg fejben toppon vagyunk. Egyébként már a vasárnapi nap nagyon-nagyon elfáradtam, és ott már tényleg nagyon kivoltam. Azt is éreztem, hogy már nincs elég vér a fejemben, és így mindjárt összeesek, olyan fáradt vagyok, de még ennek ellenére így is sikerült, ugye a vasárnapi napon is nagyon jól szerepelni.
Az összetett világbajnoki cím, az mekkora siker ebben a sportágban? Nem mindenki ismeri ezt olyan részletesen.
Igen. Hát ugye az összetett világbajnoki cím az azt jelenti, hogy mind a három egyéni távnak a jól szereplése jelenti azt, hogy ugye, mert lehet, hogy valaki csak 1500-on, valaki csak 500-on jó, de az, hogyha összetettbe valaki megnyeri a világbajnokságot, az azt jelenti, hogy ő mind a három távon jól tud szerepelni. És ugye mind a három távon is döntőztem, ugye annak ellenére, hogy 1500-on tényleg kicsúsztam, de ugye ott voltam mind a három döntőben.
Ez most mekkora erőt adhat a jövő februári téli olimpiára, és ott mi a legfőbb cél? Meg lehet ezt fogalmazni, ugye váltóban címvédő a magyar válogatott, de hát mégiscsak egyéniben is valamilyen érmet biztos, hogy szeretne szerezni ön is, illetve ott van a bátyja Liu Shaolin Sándor is.
Ez mindenkinek szerintem egy hatalmas plusz így a csapaton belül, hisz tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, és hogyha tényleg fejben készen állunk, akkor nincs, ami megállítson minket, és remélem, hogy tényleg az olimpián úgy fogunk tudni odaállni majd, hogy mindenki a csúcsformáját és mindenki a legjobbat ki tudja hozni magából.
Mi a közös álom?
Nyilván a közös álom az lenne, hogyha tényleg Shaolinnal a dobogó csúcsán tudnánk egymás mellett állni.
Nyilván a legfontosabb, hogy ilyen plusz terhet ne tegyen az ember saját magára, a sajtó sem, ezt fontos kezelni, ebben mennyit lépett előre, akár ön, akár az egész csapat, mert mégiscsak olimpiai bajnokként versenyez már.
Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok kudarc és nagyon sok siker ért már így az életünk során, és szerencsére ezt mi is, és a stáb is, és a csapat is nagyon jól tudja kezelni, úgyhogy ezekből mindig csak fejlődni lehet, ettől mindig csak jobbak leszünk.
Liu Shaolingot, a Ferencváros olimpiai, világ és Európa bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázóját hallották. A női válogatott legjobbja Jászapáti Petra szerint a dordesti VB váltóversenyében 6. helyezett együttesnek sokat kell még dolgoznia a pekingi kijutásért és az eredményes olimpiai szereplésért. A versenyző betegsége és a rövid felkészülés után egyéniben 7. lett 1000 méteren. Virányi Zsolt interjúja.
Nagyon jó, hogy tudtam versenyezni, nagyon vártam már, izgatott voltam, tényleg olyan volt, mint hogyha hát egy éve nem versenyeztem, úgyhogy nagyon vártam már. Mentálisan nagyon segített, az is segített, hogy láthattam az ellenfeleket, igaz, nem lehet ebből semmilyen következtetés levonni, hiszen a következő versenyünk még ugyancsak egy fél év fog eltelni, amelyik fél év alatt pedig egy alapozási időszak lesz.
A motivációt hogyan sikerült így fenntartani?
Nem volt nekem problémám a motivációval, mert az én célom az olimpia, ugye 2022-ben Peking. Úgyhogy mindenképp úgy akartam benne egy edzésre lenni, hogy az érjen is valamit. Nem hagytam ki edzést, kivéve akkor, amikor ugye beteg lettem. Azon kívül meg minden edzésre úgy mentem le, hogy muszáj megcsinálni, mert van egy célom.
Mi az, ami még segít átlendíteni a holtponton egy sportolót, amikor koronavírus miatt, vagy akár egy sérülés miatt ki kell hagynia?
Talán az elkövetkezendő verseny. Az mindig segít, hogy van miért miért visszajönni, van miért újra lemenni az edzésre, és jelen esetben ez a világbajnokság volt. Miután visszajöttem az edzésbe, 5 hetem volt a világbajnokság kezdőnapjáig péntekig, amire úgy tekintettem, hogy rövid és hosszú idő, rövid, hiszen csak 5 hét, de hosszú idő, mert 5 hét, és addig mindent bele tudtam tenni.
Melyik eredményre büszkébb? Az egyéniben 1000 méteren elért 7. helyre, vagy pedig a váltóval egy remek időeredmény után elért 6. helyezésre?
Szerintem nem lehet összehasonlítani a váltó és az egyéni eredményeket. Nem lehet ő közöttük sorrendet felállítani, hogy melyikre vagyok talán büszkébb. Mind a kettőre nagyon büszke vagyok, különböző okok miatt. A 7. helyemnek nagyon örülök az 1000 méteres B-döntőben, ugyanis úgy versenyeztem, ahogy talán még eddig nem versenyeztem korábban. Bátor voltam, 2-t is előztem belülről, okosan próbáltam beosztani az erőmet. A váltóra pedig azért vagyok nagyon büszke, mert 4-0-7-et korcsolyáztunk, úgyhogy igazából ebből a felállásban a váltó talán először volt tét helyzetben. Nagyon örülök neki, mert az odavezető út is nagyon jó volt, hiszen elkezdtünk videót elemezni, és a végén már mindenki akarta a videókat megnézni, és hogy tanuljunk belőle.
Ez a mostani világbajnoki szereplés azért garancia arra, hogy a női váltó tovább fejlődve ott lehet akár az A döntőben, de minimum a B döntőben?
Fejlődni kell munkát beletenni, és akkor szerintem megvan a lehetőség arra, hogy kijussunk az olimpiára. Én még nem feltétlen szeretek arról beszélni ilyenkor, hogy az olimpián milyen eredményeket lehet elérni, ugyanis az olimpia előtt még van 4 darab világkupa, ami minden 4 darab kvalifikációs világkupa, ahol igenis olyan eredményt kell elérni, hogy egyáltalán kijuthassunk az olimpiára.
A rövidpályás gyorskorcsolya mellett hogy fér meg, főleg, hogy olimpiai szemüvegen át vizsgálunk most már mindent, a tanulás? A germanisztika az hol tart?
Jól állok az egyetemen, igyekszem befejezni az olimpia után fél évvel, ez az ilyen terv, de ez nagyon erőltetett tempóba menne. Élvezem a tanulást, és úgy gondolom, hogy kezdek a diploma után is talán célokat kitűzni, esetleg mestert is megpróbálnám megcsinálni, vagy akár munkát keresni utána. Fordítani szeretnék, nem tolmács lenni, hanem fordító. Ehhez 2 nyelv kell, anyanyelv, és mondjuk angol és német. Én most ugye a németet tanulom az egyetemen, mellette az angol nyelvvizsgát is letettem, ott egy C1-es nyelvvizsgát tudtam elérni, aminek nagyon örülök. Úgyhogy jövőre tekintve talán a fordítás az, ami most így nagyon érdekel, és ebbe az irányba tendálok.
Korábban a pszichológia is érdekelte.
Igen, nagyon érdekelt a pszichológia, és megérdekel most is. Esetleg azt is lehet, hogy megpróbálom, hogy ha elvégzem a germanisztikát, akkor jelentkezek pszichológia szakra is, és esetleg azt is elvégzem. Az nagyon érdekel, érdekesnek találom a mentális oldalát az életnek, úgyhogy mindenképp foglalkozni szeretnék majd azzal a jövőben is.
Jászapáti Petrát, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület világkupa győztes sorttrekkesét hallották. Ötkarika. Pontszerzőként szeretné zárni a tokiói játékokat a több próbázó Krizsán Xenia. Az MTK sportolója múlt pénteken a lengyelországi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon egyéni csúccsal lett bronzérmes 5 próbában, és mint mondta, a következő hónapokban végig a sikeres olimpiai szereplésre fókuszál. Virányi Zsolt először a toruni kontinens tornáról kérdezte Krizsán Xeniát.
Az volt az álmom, hogy tényleg felnőtt koromban is legyen egy érmem ugye az utánpótlás és a junior korosztály után, úgyhogy rettentően örülök, hogy ez sikerült. Nyilván az edzőm Szabó Dezső nélkül nem tartanánk itt, ahol most, úgyhogy rettentően sokat köszönhetek neki is. Szerencsére ő is kapott egy mini érmecskét, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez divatba jött, hogy már nem csak a sportolók, hanem az edzőket is megilleti egy kis emlékérem. Jó visszagondolni, nyilván van, amin kicsit változtatnék, de hát így a bronzéremmel a kezemben így egyáltalán nem panaszkodom.
Csak nem elégedetlen, hiszen azért 60 gáton és súlylökésben is egyéni csúcs. Ez volt az alap, ami kellett a bronzéremhez, vagy a 800 méter ugye, mint utolsó szám, azért itt sok mindent meghatároz. Nagy ellenfél az osztrák Dadics volt, akit nagyon nézni kellett, hogy nehogy megszökjön.
Igen, a bronzérmet egy kicsit már a súlylökés után éreztem, hogy meg lehet. Ugye ott jó pozícióban és jó pontszámmal álltam a 3. helyen. Tudtam, hogy a távolugrás lesz a minden döntő szám körülbelül, mert a 800 méterre föl voltam nagyon készülve. Ugye a távolugrás az viszont nem úgy sikerült, az utolsó ugrásomat, amit úgy éreztem, hogy nagyobb lett volna, mint a deszka nélküli 6 méter 10 centis ugrásom. Ezt nagyon sajnáltam, de amikor kiírták a kivetítőre, hogy még így is 15 ponttal vagyok az osztrák Ivona Dadics előtt, akkor nagyon megnyugodtam, mert sokkal jobb pozícióban voltam, mint ő így a 800 méter előtt. az volt a taktika része, hogy egy méternél többel nem verhet meg engem. Úgyhogy 800-nál tényleg nem az volt a cél, hogy ezt a futamot megnyerjem, vagy életem legjobb teljesítmény, vagy idejét érjem el, hanem csak azt, hogy ő ne verjen meg egy méterrel. Ugye megnyertem a futamot, vagy a 800 méteres síkfutás számát, ami tényleg nem volt cél, csak az utolsó 200 méternél annyira levegett a szemem előtt a bronzérem, és éreztem azt, hogy az osztrák lány nem annyira bírja, mint én, úgyhogy a célegyenesbe érve láttam ott a többi lányt, vagy hát az ellenfelet, aki vezetett, és úgy éreztem, hogy egy jó hajrával talán még be is húzhatom a számot, és így igazán szép befejezni az egész napos munkát.
Honnan ez a szerénység, ez a végtelen szerénység, mert most is elbizonytalanított, hát mondom, tudom, hogy megnyerte a futamot, de hát úgy beszél, mintha mondjuk negyedikként ért volna be, és aztán közben bronzérmes.
Sose voltam az a nagyon nagy szájú lány. Így tanítottak az edzőm, ugye régen Bakay József is. Nagyon sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy jó eredményt értem el kis lányként is, engem sose kerestek meg újságírók, tévészereplésem se volt. Megtanított arra, hogy sosem ez a fontos, hogy a médiában mi zajlik, vagy hogy felkeresnek, vagy sem. Igazából az a fontos, hogy magamra kell koncentrálnom, ugye ki milyen személyiség. Ennek örülök, hogyha úgy jön ki kívülről, hogy nem vagyok az a nagy szájú lány, és nem az a elkiabálós, nagy képű.
Az önbizalom növelés szempontjából most mennyit ér ez a felnőtt bronzérem, az első?
Az biztos, hogy kaptam önbizalmat ettől a versenytől, illetve motivációt is, úgyhogy most már ténylegesen tudom, hogy oda lehet érni a legnagyobb többpróbázók mellé, illetve örülök, hogy a magyar csapatnak én is szerezhettem érmet, úgyhogy nyilván ez nem csak önbizalmat, hanem motivációt és erőt is ad a továbbiakra nézve. Jövő héten kezdődik ugye a felkészülés a nyári szezonra.
Most mi a legfőbb cél a szabadtéri szezonra, aminek nyilván a főállomása a tokiói nyári olimpia?
Így van. Minden edzésem valószínű az olimpiai ötkarika fog a szemem előtt lebegni, úgyhogy arra készülünk elsősorban. Lesz valószínű előtte egy több próba versenyem Göccízben, de most egy nagyon fontos két hónap következik, ugye megalapozzuk a nyári versenyeket a most következendő sok-sok edzéssel. Tokió a legfőbb cél, aztán 2023-ban pedig nyilván a magyar világbajnokság, reméljük magyar közönség előtt. Egyébként a több próba Európa-bajnokság majdnem olyan, mint egy világbajnokság. Itt Európán kívül egy-két olyan lány található, akinek nagyon jó eredménye van, és még beférhet a dobogó közelében. Én egy pontszerző helye már elégedett lennék. Nyilván úgy fogok készülni, hogy a lehető legtöbbet ott kihozhassam magamból.
Krizsán Xenia Európa-bajnoki bronzérmes több próbázót hallották. Tollas labdában a magyarok közül Sárosi Laura és Krausz Gergely is kvóta szerző helyen áll az olimpiai kvalifikációs rangsorban, a tokiói repülőjegyhez azonban tavasszal is jól kell szerepelniük. A 27 éves pécsi sportoló lehet az első magyar férfi tollas labdázó, aki ötkarikás játékokon indulhat. Hogy miként férhet meg egymás mellett a zongorázás és az okosházak automatizálása, ez is kiderül Virányi Zsolt interjújából.
Majd áprilisban kezdődhet egy olimpiai kvalifikációs periódus számomra. Peruban játszok, ott ha megtartják azt a versenyt, akkor ott valószínűleg elutazom, és akkor ott megmérettetem magam. Utána közvetlenül Kijevben lesz Európa-bajnokságunk, ami megint csak egy nagyon fontos verseny lesz számomra, és májusban Portugáliában lesz még egy nemzetközi. Valószínűleg nem is tudok több versenyen indulni, mert magasabb kategóriai versenyek lesznek még, de ezeken mindenképpen szeretnék játszani, és ezeken szeretném bebiztosítani a helyemet az olimpián.
Mennyi munka van abban, hogy idáig eljutott Krausz Gergő? 27 évesen és Morról indulva Debrecenen át most épp Pécset értem utoltelefonon.
Erre nem is tudok nagyon válaszolni, mert iszonyatosan sok munka van benne az én részemről és Laura részéről is. Hát sajnos ez egy olyan sportág, ami annyira ugye nem ismert olimpiai sportág, de csak hazai szinten mondhatnám azt, hogy annyira nem ismert, mert Ázsiában első számú sportok között van ugye, és nagyon magas szinten űzik. 7-8 évesen kezdtük szerintem mind a ketten, és majdnem csak, hogy azóta napi két edzéssel, na jó, még azt mondanám, hogy Móron nem volt napi két edzésem, de hogy 15 évesen elkerültem Debrecenbe, onnantól kezdve napi két edzés van lassan 10-12 éve, ami azt mondom, hogy nagyon sok, nyilván a profi sporthoz ezt kell csinálni, csak sajnos a tollasabda még nem volt sokáig olyan helyzet, ahogy ezt mondjuk az ember meg tudja csinálni anélkül, hogy mellette ne törődne más területekkel az életben, de nagyon sokat edzünk, és jelen pillanatban is napi két-három edzés edzésünk van. 20-21 évesen kezdtem el olyan szinten edzeni, hogy akkor a nemzetközi mezőnyben is kezdtem megállni a helyem. Jöttek folyamatosan a jobb eredmények, és akkor szépen csúsztam felfelé a világranglistán, és akkor pont itt az olimpiai kvalifikációs időszak elejére értem úgy oda, hogy akkor azt mondtuk, hogy persze próbálja meg, de nyilván nem tettem magamra terhet, senki nem tett rám terhet, mert ez inkább egy nemleges próbálkozásnak indult, mint egy igennek, mert még messze voltam akár attól a világranglista helytől is, amire azt mondanám, hogy akkor most tudom magam kvalifikálni, és akkor úgy kezdődött el ez az időszak, hogy jó eredményeket értem el, jó pontokat szereztem, és akkor úgy szépen lassan realizálódott bennem is, bennünk, az edzőimben, magamban is elkezdtem játszani a gondolattal, hogy hátra sikerül, és most már bízom is benne, hogy sikerülni fog.
Sokan azt gondolhatják, hogy tollas labdázni nem is olyan nehéz, de a Magyarok csatornáján nemrég megjelent videóból az is kiderül, hogy milyen messze van azért a családi, baráti, kerti ütögetésektől az, amit Krausz Gergő, illetve Sárosi Laura is képviselt, tehát mondjuk a sportág csúcsa, illetve az olimpiai színvonal. Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy fiatal tehetség optimális esetben a legjobbak közé felzárkózzon?
Meg kell találni a lehetőséget, mert az ugye Magyarországon magas képzési szintre annyi lehetőség nincsen. Ezen próbálom most dolgozni a Magyar Tollasabda Szövetséggel, hogy minél jobban kiterjesszük a tollasabdát edzői szinten is és utánpótlás szinten is. Azonban nagyon sok munka kell hozzá, és akkor, ha mondjuk arról beszélünk, hogy nemzetközi szintre szeretne valaki eljutni, akkor megvannak azok a központi helyek az országban, ahol ez mondjuk szerintem lehetségesebb. Talán könnyebb azt mondani, hogy itthon eredményesnek lenni nem annyira nehéz, mert még annyira nem nőtt a bázis a sportágnak. Szóval itthon azt gondolom, hogy ezért könnyebb eredményt elérni, de az, hogy nemzetközi szintre eljussunk, ahhoz nagyon céltudatosan kell űzni ezt a sportágat.
Munka mellett készül az olimpiára, igaz, azért a munkahely most nagyon-nagyon megértő, még a pandémia ellenére is. Hogy is van ez? Tehát, hogy 4 éve villamos gépészetet nem tanul, hanem azt már csinálja egy cégnél?
Igen, villamosmérnökként végeztem, és igen, egy gépész villamos tervező cégnél vagyok, ahol leginkább épületeket, okosházakat automatizálok. Ez a fő profilom, amivel én foglalkozom. Nagyon szeretem mondhatni azt, hogy kicsit hobbi is a munkám, mert nagyon szeretek ebbe tevékenykedni. Nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt, egymásra találtunk ezzel a céggel is, így kölcsönösen tudunk együttműködni. Rugalmas a munkaidőm, igazából be tudom osztani magamnak a projektjeimet, vagy amivel éppen dolgozok. Nagyon jó csapatba kerültem vele, nagyon szeretem a srácokat, akikkel együtt dolgozom. Szóval igen, ez egy szerencsés dolog volt, de persze egy muszáj is, mert nyilván azért valamennyit ez elvesz a tollasabdától, a profi sporttól, de sajnos a tollasabda még olyan helyzetben van itthon, hogy nem lehet megengedni azt, hogy csak erre tegye fel az ember az életét. Mellesleg meg nem is az a beállítottságú ember vagyok, hogy csak a sportra tettem volna fel az életemet, mert nyilván köztudott, hogy egy sérülésbe jöhet, csak amikor vége lett egy karriernek.
A zongora művészi pályafutás az inkább azért hobbi szinten marad?
Ez most nagyon hobbi szinten maradt sajnos az utóbbi időszakban. Elkezdtem, az alapokat meg is tanultam, én azt gondolom. Itt az elmúlt fél-egy évben nagyon kevés időm jutott arra, hogy foglalkozzak vele. Ez egy ilyen jelenleg háttérbe szorított álmom. Szóval mindenképpen, hogyha esetleg a sportolói éjának vége, akkor szeretnék vele foglalkozni, szeretnék megtanulni ott gyerekként. Amikor beszéltük a szüleimmel, hogy a tanulás mellett jó lenne valami hobbi, vagy valamit csinálni, akkor igazából két dolog fordult meg a fejünkben, meg a fejemben, hogy a zongora nagyon tetszett, mindig is az unokatestvére még zongoráztat, vagy pedig a sport. Azt mondom azért, hogy szerencsére a sport mellett kötöttem ki.
A tollaslabdázó Krausz Gergelyt hallották.
Öt karika.
Március végéig Sevillában edzőtáboroznak a legjobb magyar kenusok. Ebben a szakákban még egyetlen olimpiai kvótát sem sikerült szerezni, az egyik utolsó esélyt pedig a szegedi kvalifikációs verseny kínálja 2 hónap múlva. Kalapos Mihály beszélgetett Németh Szabolccsal, a szakák szövetségi vezetőedzőjével, több versenyző trénerével.
3 hetet leszünk itt a srácokkal, a körülmények nagyon jók. A vízen a tavalyihoz képest sokkal kevesebben vannak, ami nekem nagyon szimpatikus, illetve a mi csapatunkban kívül pár másik országi keveznek, 20 fok van és nagyon jó idő. Az alapozáson mi már túl vagyunk, a tavalyi tapasztalatokból kicsit másképp csináltuk a felkészülést, és megcsináltuk az alapozást, ugye február elején mi már vízre szálltunk otthon, és azokat az alapozó szakaszokat, azokat az első 3-4 hétben azt már megcsináltuk, úgyhogy itt Sevillában már úgy érkeztünk, hogy például itt az utolsó héten már rendes éles pályát is fogunk menni. Illetve olyan edzéseket, amik már a gyorsítás fele mennek, de még azért 60% az edzéseknek az még inkább ez a iramevezések és abból gyorsítások, úgyhogy mi most nekünk ez így van felépítve.
Egyáltalán akkor most meg lehet állapítani, hogy ki milyen formában van, vagy fontos az, hogy most ki milyen formában van?
Hát igazából azt tudjuk megállapítani, hogy a tavalyi formákhoz képest hasonló időszakban milyen formában vannak a srácok, és azt látom, hogy az első ilyen 2000-es időrendezésnél is, hogy ez a 6-7 fő, akivel most itt kint vagyunk, ők mind nagyjából egyformák, és ugyanabban a szakaszban járnak a felkészülésbe. Aztán már később ez hogy alakul, az ugye majd nyilván különbözik, de szerintem a helyzethez képest, illetve a körülményekhez képest szerintem tökéletes formában mindenki.
Fejes Dániel és Adolf Balázs tulajdonképpen speciális helyzetben van, hiszen az eldőlt, hogy a tavalyi teljesítményük alapján ők indulhatnak majd az európai pótkvalifikációs versenyen Szegeden. Milyen a formájuk, illetve mekkora a motiváltságuk?
A motiváltsággal soha nincs gond náluk, nem is volt, és most ugye ez a helyzet, hogy így alakult, hogy mi védettek vagyunk, és tudunk menni a kvótaszerző versenyen, még jobban motiválja őket, és nagyon, nagyon motiváltak. A formájuk az teljesen tökéletes most az időszakot megfelelően. Volt egy-két kisebb betegség, a Balázs ugye sajnos covidos is volt, de hál' Isten csak 3 hetet kell kihagyni, nem volt komoly lefolyáson áll a betegség, csak egy ilyen kisebb hőemelkedése volt. A Dani, meg hála Istennek, ugye nem kapta el, és nála egy ilyen kis mandulagyulásos eset volt még decemberben, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a Balázs körülbelül egy ilyen 3 hetet, az Dani 2 hetet fogyott ki a felkészülésbe, az alapozó felkészülésbe, de nem látszik rajtuk itt a vizen, hogy ez hátráltatta volna őket, vagy hogy bármiben is rossz lenne mondjuk a helyzet a tavalyhoz képest, sőt, a mérések alapján azt tudom mondani, hogy jobb a helyzet.
Mekkora kihívás az, hogy nekik majd Szegeden a Kenu páros 1000 méteres távon vagy az első, vagy a második helyen kell végezniük ahhoz, hogy meglegyen a kvóta?
Próbálunk nem foglalkozni vele, dolgozunk szakemberekkel, sportjogus bevonásával, van egy coachunk, aki segít nekünk, és azt határoztuk meg mind az edzőkkel, mind pedig a srácokkal, hogy nem a versennyel foglalkozunk meg a helyezésekkel, hanem a közös célunk az most az, hogy a lehető legjobb formában megérkezni erre a versenyre, a legjobb evezéssel, a legjobb érzéssel a legjobb pályát végrehajtani, és hogyha ez sikerül, akkor nem lehet akadály annak, hogy jól sikerüljön, de nem a helyezésekkel meg a súlyával foglalkozunk a dolgoknak, hanem csak próbáljuk élvezni a tenyúzást.
De nagyon sok jelentős ellenfél van?
Hát igen, ugye vannak itt versenyzők, akik komoly ellenfelek, franciák, spanyolok, a moldáv kerupáros például, illetve az olaszok, akik még szobélyetek, fehér oroszok, pár olyan országban, akik még hajtanak erre a maradék 2 kvótára. A bizakodás adja ugye, hogy a világkupán sikerült ezeket az egységeket hátrasítani, és most azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon.
Egyesben kicsit bonyolultabb a kép, bár lehet, hogy majd megcáfol engem, mert Bodonyi András indulása még nem dőlt el, vagy igen?
Még nem, még lesz egy hazai válogató verseny, 1 héttel a kvótaszerző verseny előtt, és ott még Bandinak teljesíteni kell a itthoni válogatót, és ha az sikerül, akkor lehet menni neki a pótkvalifikáción.
Ki lehet rá veszélyes?
Hát mindenképpen Kis Balázs, ugye ő volt, aki tavaly nagybecsben volt a Andrissal, sőt, ugye a világkupán ők ketten is indultak, de van jó pár fiatal feltörekvő 23-as Párizs keretes versenyző, akik még évbe kerültek, akár a Zombori Dominik, de hát nem mondanék neveket, mert felsorolhatnám igazából az egész mezőnyt, mert nem tudom, nem látom egyelőre, hogy állnak ők, de nem félünk, mert meg a Bandi azért egy rutinos versenyző, úgyhogy szerintem neki is sikerülhet ez a történet.
Ha úgy tetszik, neki még nehezebb a helyzete, hiszen neki győznie kellene Szegeden, ugye?
Igen. Ezt mindenképpen győznie kéne, nem lehetetlen küldetés, mert azért tud menni olyan időket, mert tavaly is voltak, még az első versenyeken olyan formában volt még a Bandi, hogy ott akár ez, én azt gondolom, sikerülhet is. Utána ő is betegségekkel küzdött, és nem úgy jött ki az év vége. De reméljük ez a korai válogatózás, illetve ez a korai verseny, ez még jól jöhet, mert korai formában hozás úgy néz ki, tavaly is bevált neki. Meglátjuk. Túl sokat nem változtatunk a dolgaim, mióta velünk ez. Tehát ugye a programot követi, amit tavaly, és nagyon sok hasonlóság van a mi páros felkészülésünkben, illetve az Andris felkészülésében, és szerintem ő is jól áll a helyzethez képest.
Egykori világbajnoki bronzérmes kenusként gondolom nagy megtiszteltetés, hogy egyrészt a hazai kenusport legjobbjaival dolgozhat, másrészt viszont ez óriási felelősség is, nem? Hiszen meghatározhatja a szakág jövőjét, hogy sikerül-e kijutni Tokióba vagy sem.
Hát igen, ez érdekes érzéseket szokott kelteni bennem, de én sem foglalkozok ezzel, mert az, hogy az én múltam, én annak örülök a legjobban, hogy ezek a srácok sokkal kevesebb, mint én voltam. Hál' Istennek mindenben túl leköröznek, és ez nagyon jó érzés. Edzőként ez hihetetlenül jó érzés, hogy olyan versenyzőket tudok dolgozni, akik ennyire profin készülnek, és ennyire érzik a kenut. Illetve a felelősség azért megoszlik, mert ugye nem csak én dolgozok a srácokkal, hanem itt van egy pár edző, Adolf Balázsnak a nevelőedzője Péter Váli Pál és az én nevelőedzőm Bánszki Imre, akivel hál' Istennek úgy alakult az életünk, hogy közös klubban együtt tudunk edzősködni. így dolgozunk ebből a hármas tímmel, illetve még Demeter Istvánt megemlíteném, mert ugye a Balázs neki a gazdos edző. Tehát ilyen több opcióban, több helyen készülünk. Úgyhogy az edzőknél azért megosztik így a felelősség. Ennek azért örülök, mert ugye négyen dolgozunk így, de nem foglalkozunk ezzel sem, mert nem a felelősségérzés van bennünk, hanem az, hogy napról napra mindent megtenni annak érdekében, hogy ez működjön.
Az, hogy hazai pályán Szegeden kerül sor az európai pótkvalifikációs versenyre, az jelent egy pluszt, vagy valószínűleg azért nem, mert hogy egyébként nézők valószínűleg nem lehetnek majd?
Hát a hazai pálya mindenképpen pluszt jelenthet, mivel ismerjük a helyet, és tudunk rajta készülni. A nézők nyilván mindig az az ereje ennek az egésznek, mert aki versenyzett itt van, akár világversenyben, akár bármilyen versenyben, az tudja, hogy a hajtói közönséget versenyezni az mindig egy plusz. Abból a szempontból jelent előnyt, hogy tudunk készülni a pályán. Tehát áprilisban vannak ilyen terveink, hogy ott fogunk pályákat menni, tehát egyre többször fogjuk meglátogatni a szegedi pályát. Ebből a szempontból biztos, hogy előnyt jelenthet.
Német Szabolcsot, a Magyar Kajakkenu Szövetség férfi kenu szakvezetőjét, Fejes Balázs, Adolf Dániel és Bodonyi András edzőjét hallották Sevillából. Március 18-ától Budapesten a Bokcsarnokban buborékrendszerben rendezik meg a birkózók európai olimpiai kvalifikációs tornáját, ahol a súlycsoportok döntősei szereznek az országoknak kvótát a tokiói ötkarikás játékokra. Korábban ezt már megtette a VB-n Sasti Marianna 62 kilóban, a kötött fogásúak mezőnyében a 77 kilós Lőrinc Tamás és a 87 kilós Lőrinc Viktor, illetve a szabad fogásúak 65 kg-os mezőnyében Muszukájev Iszmájl. Ezekben a kategóriákban tehát nem lesz hazai versenyző a jövő heti budapesti viadalon, a többire pedig a Magyar Szövetség elnöksége a szakmai bizottság javaslata alapján kijelölte az indulókat. Köztük lesz a 2019-es EB győztes Barka Emese, a világ és Európa bajnok Korpási Bálint, a válogatott beli felfüggesztése után visszatérő Veréb István, valamint több fiatal versenyző is. Kalapos Mihály kérdezte Bácsi Pétert, a szövetség szakmai igazgatóját.
Helyenként fiatalokkal próbálkozunk, nyilván őknek inkább ez egy lehetőség arra, hogy tapasztalatot szerezzenek, illetve hát vannak olyan súlycsoporttal abszolút kvótákba reménykedünk. Ugye a szabadfogás fog kelleni, ott ugye a honosított versenyzőnk, illetve a két rutinos versenyzőnk az, akitől igazából várhatunk komoly eredményt, illetve hát 52 kilóban a Gamzattól bízhatunk akár meglepetésbe, bár azt gondolom, hogy ő még talán nem érett igazán a kvótára, de az elmúlt időszakban többször is jó birkozott, jó teljesítmény mutatott, ha bravúrokat tud bemutatni, akár meglepetés is okozhat. A lányoknál egyértelműen ugye Barka Emese és Németh Zsanyi az, akitől számíthatunk kvótára, és nagyon bízunk benne is, hiszen azon, hogy két olyan versenyző, aki már korábban letette a névjegyét, és komoly eredményeket produkált, bízunk benne, hogy Zsani kijut újabb olimpiájára, az Emese pedig végre ki tud az első olimpiájára jutni. És hát ugye a kötőfogás az, ahol azt mondom, hogy talán a legnagyobb reményekkel állunk, hiszen ott azért olyan rutinos versenyzők, mint akár a Korpási Bálint, aki hát azt mondom, hogy nagyon nem kell bemutatni. Tehát mindenki nagyon szeretné, mindemellett ő is, hogy kijuthasson egy olimpiára, de hát itt van a fiatal Szőke Alex, aki az elmúlt időszakban bizonyította, hogy óriási tehetség és reális esélye van arra, hogy kvótát szerezzen, és hát a többi súlycsoportban is azt gondolom, hogy ezért nem esélytelen állunk szőnyegre.
Ugye Korpási Bálint nem ebben a súlycsoportban volt világbajnok, de hát a 67 kg az olimpiai súlycsoport, ez mennyiben nehezítheti meg a dolgát?
Meg ez egy óriási palat nyilván, rég fogyott, de hát rá jellemző módon nagyon fegyelmezetten, nagyon profi módon csinálta végig a felkészülést, bízom benne, hogy nem lesz ezzel gond.
Eddig van 4 kvótánk. Mivel lenne elégedett, hogyha hányjal gyarapodna ez a budapesti kvalifikációs versenyt követően?
Nehéz így gyorsatokba belemenni, mert tényleg ez nagyon sok mindentől függ. Ilyen nyilván itt azért a sorsolástól is ez voltak nehézségek is az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy a minimális célkitűzés az, hogy még egy-egy kvótát szerezzünk. De ez közel sem biztos, hogy ez a budapesti versenyen fog összejönni. Én bízom többe is, inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen minimális elvárás, amire azt mondom, hogy a realitások talaján maradva jó esélye vagyunk, de bízom benne, hogy lesznek olyan meglepetés kvóták is, azért tényleg egy viszonylag szép létszámmal tudunk menni majd az olimpiára. Én azt gondolom, hogy tényleg itt a budapesti kvalifikáció azért mégiscsak hazai környezet, reméljük, hogy azért ez hozzátesz egy picit a versenyzőnek a teljesítményehez. A lényeg az, hogy a kvalifikációs időszak végén minél több kvótát legyen.
Budapest után lesz még Szófiában egy világkvalifikáció, majd májusban, de ez a mostani budapesti verseny buborékban zajlik, ahogy a többi sportágban is, ugye?
Így van, hát azt látjuk, hogy a világban azért elég nagy probléma van, nem kerül ez nyilván mi sportágunkat sem. Maximálisan próbálunk erről odafigyelni, hogy a legnagyobb biztonságban legyenek a versenyzők is, semmiféle probléma ne legyen. Nyilván ez is egy ilyen speciális helyzet, bár ugyan a belgrádi világkupa már úgymond ilyen buborékrendszerben volt, de nálunk azért ezek kicsit olyan figyelmet fordítunk erre.
Bácsi Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatóját kétszeres világbajnokot hallották. A római nemzetközi versenyen a magyarok egy arany, három ezüst és két bronzérmet szereztek. 14 ország 105 kötött fogású indulója közül a junior VB és EB győztes Takács István a 87 kilósok mezőnyében többek között Lőrinc Viktort 3-1-re felülmúlva végzett az élen. Kalapos Mihály készített interjút Takács Istvánnal.
Három meccsem volt, abból egy olaszsal és két magyarral birkoztam, így jött össze a sorsolás. A forma időzítés az úgy éreztem, hogy jó formában voltam. Ezt már az első meccsen is éreztem, az olasz ellenfelemmel szemben az nem volt olyan erős. Utána birkoztam a Viktorral, Lőrinc Viktorral, őt is megvertem, és utána már a döntőbe is nyerni tudtam.
Gondolom, hogy az igazi skalp mégiscsak a világbajnoki ezüstérmes Lőrinc Viktor elleni győzelme, nem?
Igazából edzésen birkoztunk még csak versenyen még soha, úgyhogy ez volt az első verseny, ahol birkoztunk. Hát edzésen is szorosakat birkoztunk, úgyhogy nem mondom, hogy nem volt meglepetés, de én úgy gondoltam, hogy megverem.
Azért is egyébként, mert ő a felkészülés egy egészen más fázisában van? Vagy azért, mert tulajdonképpen egy junior világ és Európa bajnok persze, hogy olykor-olykor elkapja a világbajnoki ezüstérmest is?
Hát mind a kettő közre játszhat neki, mondjuk az évben ez volt az első verseny, nekem már volt egy versenyem Tatán, úgyhogy én annyival előrébb voltam, hogy én már versenyben voltam viszonylag.
Ha már említette Tatát, az is jól sikerült, hiszen ott is az első helyen végzett. Ott melyik mérkőzés volt a legemlékezetesebb?
Hát ott a legemlékezetesebb a elődöntőn volt a Kudlával, akit szoros meccsen 2-1-re meg tudtam verni, és utána még a döntőbe is a 23-as Európa bajnokot, a Svédberget, simában 6-0-ra.
Birkózásban az ország kapja az ötkarikás kvótát, de a Magyar Szövetség úgy döntött, hogy aki kiharcolta az olimpiai szereplés jogát, az is indulhat Tokióban, nevezetesen 87 kg-ban Lőrinc Viktor. Ezzel együtt ön végig formában tartja magát idén, vagy már 2024-re Párizsra gondol?
Igazából ebbe az évbe se lehet lazítani, mert ugyanúgy rendeznek világversenyeket. És hát ott szeretnék azért elindulni. Úgyhogy én igazából azokra készülök.
Takács István junior VB és EB győztes birkózót hallották. Már a véget ért az ötkarika. A friss műsorra legközelebb jövő pénteken, nem sokkal este 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.